Nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a megjelenteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és kezdjük ünnepi istentiszteletünket énektanítással, és utána közös énekléssel.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a testvéreket. Egy olyan éneket hoztunk, amit sokan ismernek már, de nem mindenki. Először bemutatjuk, kérjük azokat, akik ismerik, halkan dúdolják velünk.
Királyok királyának dicső csapatja fel, kezdetek venti bátrak az ő keresztjével, a dicső küzdelemben Jézus nyújt ő kezet, győzelmet győzelemre arat, kit ő vezet.
Az első sorát mutatom, és utána együtt megpróbáljuk. Királyok királyának dicső csapatja fel. Próbáljuk együtt.
Királyok királyának dicső csapatja fel.
Nagy örömek, második sort tessenek meghallgatni.
Kezetekben ti bátrak az ő keresztjével.
Együtt.
Kezetekben ti bátrak az ő keresztjével.
Mutatjuk tovább.
A dicső küzdelemben Jézus nyújt hű kezet.
Próbáljuk együtt.
A dicső küzdelemben Jézus nyújt hű kezet.
Mutatjuk az utolsó sort.
Győzelmet győzelemre arat, kit ő vezet.
És együtt.
Győzelmet győzelemre arat, kit ő vezet.
Nagyon szépen szól már most is. Ugye láthatjuk, hogy a második és a negyedik zenei sor ugyanolyan, tehát erre előre is készülhetünk. A harmadik sor, ami leginkább kinyílik, arra pedig mély levegőt kell venni. Már most hátradőlhetünk, kiúszhatjuk magunkat. Nyitva vannak az ablakok, friss oxigén fog bejönni. Annyira szép ez a dallam, hiszen a szerzője is egy nagyon szép körülmények között szerezte. A zeneszerző éppen Angliából Amerikába hajózott át, és az óceán közepén érte őt, a nap felkelte. És ahogy meglátta, hogy följön a nap, ahogy a sötétségből világosság lesz, egyszerűen dalra fakadt a szíve, és ez a dallam jött ki belőle, nem hiába, ez egy igen ihletett dallam. Próbáljuk most meg elénekelni, egy picit magasabban. Lala, húzzuk ki magunkat, és bátran!
Királyok királyának dicső csapatja fel, kezdetek menti bátrak az ő keresztjével, a dicső küzdelemben Jézus nyújt mű kezet, győzelme győzelemre maradt ki.
Gyülekezetünkben a 70-es években lett népszerű ez az ének, amikor fiatal hívő testvéreink megtalálták és énekelték teljes szívükből. Utcai hívó jellé is lett az első hét hangja, ezt fütyülve köszöntek egymásnak az egymástól, beszéd távolságon kívül álló emberek, testvérek egymásnak, és akkor fölkapták a fejüket az újpestiek, és akkor megkeresték egymást. Így lett gyülekezetünknek a himnusza ez az ének. Ezt a gyönyörű dallamot George James Webb egy hajóútja során írta, ahogy Csenge mondta, a 19. század második felében. Szövegét Ruben Science, francia baptista gyülekezet alapító lelkész, kántor írta, aki francia nyelvterületen a leginkább ismert keresztény szerző, több mint 160 dicsérethez írt szöveget. Ennek a dicséretnek angolra fordított szövege így kezdődik, Stand up for Jesus. Meg lehet keresni a, a, a videó megosztó csatornákon. Ennek így hangzik a magyar fordítás, hogy álljatok fel, álljatok ki Jézusért. Magyarul dr. Tali Lóránt költő műfordító versével énekeljük, aki a mai Betesda kórház, az akkori belgyógyászati kórház főorvosa volt. Az ének ritmikussága nagyon jól aláhúzza, hogy harcról van szó. A harcba hívó trombita hangja harsog, küzdelemre hív. Egyik kezünkben Krisztus keresztje, vagy igazából a zászlóvivő kezében van Krisztus keresztje, de a harcolók mind egy kézzel Krisztus kezét fogják, aki győzelemre vezeti a népét, aminek a győzelemnek a jutalma az örök korona, amiről énekelünk is, a hervadhatatlan koszorú, ahogy Pál apostol fogalmaz. Minden helyzetben, támadásban, kísértésben az az egyetlen esélyünk és a győzelem titka, hogy Jézusunkra nézzünk. Győzhetetlen kardunk pedig az ige, amit mindig a vértünkre fűzve kell hordani, hiszen bármikor használhatjuk, bármikor jöhet olyan támadás, amikor védekeznünk kell. És aki győzni akar, annak térden állva kell küzdenie, hűen, egészen, mint halálig. Az ének utolsó sorában pedig győztesen felzendul a beteljesülő remény, a könny után hozsánna, végre, és kereszt után végre a trón. Itt a földön kell hordoznunk a keresztünket, de utána jön majd a trón, amiről Krisztus is beszél, hogy ti velem együtt ültök az én trónusomban. És még négy verset szeretnék idézni az Efézus 6-ból, amikor a keresztényeknek a fegyverzetéről van szó. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Istennek beszéde.
És ilyen lelkesedéssel, hogy a mikrofont is leverte véletlenül, Laci, ilyen lelkesedéssel énekeljük most el mind a négy verszakkal. Az első verszakot és a negyedik verszakot teljes lelkesedéssel, a második, harmadikat egy picit halkabban, hogy az énekkar is egy picit szóhoz jusson, mert ők is fognak most segíteni bennünket az éneklésben. A szöveg egyébként ezen a szép papíron is rajta van, de ki is lesz majd vetítve. Bátorodjunk fel, húzzuk ki magunkat, és bátran énekeljük egy picit magasabban.
Oh.
imádsággal folytassuk Isten tiszteletünket fennállva. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te vagy a királyok királya és az urak ura, akit mi megismerhettünk a Szentírás alapján, aki annyira szeretett bennünket, hogy az életét áldozta értünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki vezetsz bennünket, te vagy az, aki vigyáztál ránk az elmúlt évszázadok során, és te vagy az, aki ezután is vigyázni fogsz ránk. Köszönjük, hogy itt lehetünk előtted, köszönjük, hogy ünnepelhetünk téged és a te munkádat, amit a mi gyülekezetünkben elvégeztél. Nagyon köszönjük, hogy most is szólni akarsz hozzánk. Kérünk, hogy a te szent lelked által hadd érthessük meg, és hadd fogadhassuk szívünkbe a te üzenetedet. Kérünk, hogy mindaz, amit elterveztél elmondani nekünk, hadd fejtse ki a hatását bennünk, és terelgessen minket abba az irányba, ami a jó irány, amit te elhatároztál felőlünk. Kérünk, hogy így légy most itt velünk az ige meghallásában és befogadásában. Amen. Istenünk igéjét Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből olvasom, azon belül is a 4. fejezet 15. verséből. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait, azokat, akik itt születtek már a gyülekezetben, azokat, akik talán nem is olyan régen csatlakoztak hozzánk, és ugyanilyen szeretettel köszöntöm vendégeinket is, akár innen Újpestről érkeztek, akár más gyülekezetekből, más városrészből, sőt, még a határon túlról is vannak vendégeink. Egy születésnapra jöttünk össze. Ma ünnepeljük, illetve idén ünnepeljük nem a templomunk, hanem a gyülekezetünk létrejöttének 150 éves jubileumát. Egy születésnapon az ember általában két irányba szokott tekinteni, hátra és előre. Visszatekintünk az elmúlt 150 évre abból a célból, hogy újra meglássuk Isten irántunk való hűséges szeretetét, és ezért neki hálát tudjunk adni. Ennek a jegyében sok minden fog történni a mai napon. Az igehirdetést követően majd meghallgathatunk egy rövid előadást a gyülekezet megalakulásáról. Az istentisztelet után pedig, amikor majd átmegyünk a gyülekezeti házba, akkor ott látni fogunk egy összefoglalót a 150 évről. Mik voltak a sarokpontjai a mi gyülekezetünk történetének, illetve majd egy kiállítást is megnézhetünk, ahol gyülekezeti tagjaink személyes visszaemlékezései alapján egy kicsit szubjektívebb bepillantást is nyerhetünk a gyülekezet életébe. Tehát visszatekintünk, hogy hálát adjunk Istennek. Ugyanakkor előre is nézünk, mert tudjuk, hogy Istennek terve van az ő népével ebben a világban, és hisszük, hogy ennek a tervnek az Újpest belső városi reformátusok is részesei. Isten igéjét kérdezzük tehát, hogy merre tovább és hogyan tovább. Ezzel kapcsolatban olvastuk fel az igét az efezusi levélből. A célt úgy fogalmazta meg Pál, hogy felnőni Krisztushoz. Ez a mi gyülekezetünknek a célja. Most vagyunk valamilyen állapotban, de szeretnénk egyre inkább előre jutni, hogy felnőhessünk a Krisztushoz. Ennek a növekedésnek két feltételét nevezi meg Pál apostol. Az egyik az igazsághoz való ragaszkodás, a másik pedig a szeretetben való növekedés. Olyan ez, mint két láb, és hogyha kellőképpen megerősödik ez a két lábunk, akkor kellő gyorsasággal tudunk haladni az Isten által elrendelt utunkon. Hát vizsgáljuk meg ezt a két feltételt. Először tehát azt olvassuk, az igazsághoz ragaszkodva. Mi az igazság? Amikor Jézus kihallgatása közben a római helytartó Pilátus, a politikai játszmák nagy ismerője cinikus hangon azt kérdezte, mi az igazság, ebben egy válasz is ott szerepelt. Érezzük a választ mögötte. Pilátus válasza az, hogy valójában nincs igazság. Vagy ha van, akkor az az ember számára megismerhetetlen. Hát Pilátusnak nem volt igaza. Van igazság, és ez az igazság megismerhető, mert az igazság egy személy, Jézus Krisztus. És ha valaki a Szentírást forgatja, akkor abból megismerheti Jézus Krisztust, az általa hozott szabadítást, és azt a reménységet, amit Isten az ő népe számára tartogat. Amikor Pál megfogalmazta ezt a kijelentését, hogy ragaszkodjatok ehhez az igazsághoz, akkor ezzel kapcsolatban példát is mutatott. Hadd idézzek fel Pál életéből egy jelenetet, ahol ő mint harcos lép fel. Az igazság ügyéért harcolt. Ezt pedig a Galatákhoz írott levélből olvasom, az 5. fejezet 7. versétől. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavart titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. A Galaták gyülekezeteiben egy nagyon komoly tévtanítás ütötte fel a fejét. Amikor Pál apostol először elvitte nekik az evangéliumot, azt hirdette, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által az ember elnyeri a bűnbocsánatot, új életet kap, és az örök élet is már az övé. Nem kell mást tenni, csak hinni a mi szabadítunkban, megváltunkban, Jézus Krisztusban. És amikor Pál továbbment, akkor jöttek bizonyos tévtanítók, akik azt mondták, hogy hát végül is mondott valamit ez a Pál, de azért nem volt teljesen igaza. Persze, hinni kell Jézus Krisztusban, de azért valami mást is tenni kell. Az Ószövetségnek a szertartásait is követni kell. Tartsátok meg a szombatokat, metélkedjetek körül, stb. Stb. Magyarul nem elég a Jézus Krisztusba vetett hit. És amikor Pál ezt meghallotta, akkor tudta, hogy itt az evangélium tisztasága került veszélybe. És ezért beszélt ilyen határozottan, hogy azok, akik az evangéliumot meghamisítják, azok el fogják venni méltó büntetésüket. Ugyanakkor nagyon atyai szeretettel szólt a Galatákhoz, hogy ti tartsátok magatokat ahhoz az evangéliumhoz, amit megismertetek, amit elfogadtatok, mert ez a tiszta tanítás. Pál apostol tehát ragaszkodott az igazsághoz. És azt kell mondjam, hogy nem csak ő ragaszkodott hozzá, hanem a többi hívő is. Például az a gyülekezet, az efezusi gyülekezet, amelyet ő felszólított. Van a Bibliában egy másik levél, ami körülbelül 30 évvel később íródott. A Jelenések könyvében szerepel ez a levél. Jézus küldi az efezusi gyülekezetnek. És ebből kiderül, hogy az efezusiak megfogadták Pál apostolnak a bátorítását, és ragaszkodtak az igazsághoz. Ezt olvassuk a Jelenések 2:2-ben. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Az első században nagyon sok jó dolog történt. Az evangélium eljutott sok felé, ugyanakkor ott volt az evangéliumnak az árnyéka is. Megjelentek azok az emberek, akik nyerészkedni akartak. Akik azt mondták, hogy én is apostol vagyok, fogadjatok be, tartsatok el engem, adjatok nekem pénzt. És az efezusi gyülekezet tagjai nem voltak naív emberek. Nem mondták azt, hogy csak azért, mert te ezt mondod magadról, ezért mi ezt rögtön el is fogadjuk. Nem. Pál figyelmeztetett bennünket, hogy legyünk éberek, és mi éberek vagyunk. Megvizsgáljuk ezeket az apostolokat. És ha észrevesszük, hogy a tanításuk nem felel meg a korábban elhangzott tanításnak, a Szentírásban olvasható tanításnak, akkor ezeket az embereket el fogjuk utasítani. És ez megtörtént, és Jézus Krisztus ezért megdicsérte őket. Tehát azt látjuk, hogy mind Pál apostol, mind az a gyülekezet, amelynek ő a levelét írta, az efezusi gyülekezet, ragaszkodott az igazsághoz. És ugyanezt mondja Isten nekünk is. Mi is ragaszkodjunk az igazsághoz. Hadd mondjak egy példát a gyülekezetünk életéből. Többet is tudnék mondani, de most erre az egyre szeretném felhívni a figyelmet. A második világháborút követően elég komoly változások történtek az országban. Többek között volt egy rendszerváltás, egy baloldali rendszerváltás, egy szocialista rendszerváltás. És amikor ez megtörtént, akkor elkezdték támadni az egyházakat, és tulajdonképpen magát, az evangéliumot is. Elvették az iskolákat, az egyházi iskolákat, beszüntették a missziói szervezeteket, és a gyülekezeteket, és főleg annak élő hitű csoportjait, például az ifjúsági csoportokat megfigyelték. És ha valami nem tetszett nekik, akkor büntettek. El akarták hallgattatni az evangéliumot, az igazságot. És ebben az időszakban minden várakozás ellenére a mi gyülekezetünk nem elszakadt az igazságtól, hanem megerősödött az igazságban. Elkezdték olyan erővel hirdetni az evangéliumot, mint korábban sosem. Létrejött egy imaközösség, ami azóta is fennáll, és olyan szolgálatok indultak be, amelyek korábban nem voltak. Tehát amikor emberek megértik, hogy mit vár tőlük az Isten, az igazsághoz való ragaszkodást, akkor ezen az úton el lehet indulni. És amikor valaki ezt megteszi, annak mindig áldásos következménye van. Pál apostol hűsége nyomán az evangélium tisztasága megmaradt és megerősödött. Emlékezzünk rá, Pál apostol nem csak a Galatáknak írt levelet, nem csak Galáciában erősödtek meg az emberek az evangéliumban, hanem az apostoli zsinaton hoztak egy határozatot is, hogy mit jelent az evangélium, mit várunk a pogány keresztényektől, hogy nekik nem kell ezeket a szertartási törvényeket megtartaniuk. Megmaradt az evangélium igazsága egyszer s mindenkorra. Az efezusi gyülekezet hűsége nyomán pedig azt látjuk, hogy a gyülekezet megszilárdult. Nem az történt, hogy mindenféle tanításnak a szelében ide-oda inogtak-binogtak, hanem megerősödtek az igazságban. És az Újpest belsővárosi gyülekezet hűsége nyomán is azt látjuk, hogy akik ide jártak, megerősödtek a hitben. És sokakhoz eljutott az evangélium még egy olyan időszakban is, amikor erre emberileg nem sok esély volt. Tehát ez a Krisztushoz való felnövekedésünknek az egyik feltétele, mint egy egyik lába, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz. A másik feltétele a szeretetben való növekedés. Hát mit jelent a szeretet? Az evangéliumokban olvasunk egy törvénytudóról, aki meg akarta kísérteni Jézust, és azt a kérdést tette fel neki, de ki a fele barátom? Kit tartozom szeretni? Ez volt a kérdésnek a lényege. És ezzel elárulta, hogy ő tulajdonképpen nem tudja azokat az embereket szeretni, akikre úgymond feladata van, akiket szeretnie szükséges. Nem is tudja igazából, hogy mi a szeretet. Jézus azonban megtanította neki, sőt nem csak megtanította, hanem be is mutatta maga életével. Hiszen azt olvassuk, hogy egész életében rossz indulat és gonoszság vette őt körül, mégis ment előre, hűségesen. És amikor a legnagyobb volt az ellene irányuló gonoszság, ott a szenvedések útján, ott a kereszten, akkor is kitartott. Végig kitartott. Vállalta a fájdalmakat, értünk, szeretetből. Ez a szeretet, amikor a másiknak jót akarok, függetlenül attól, hogy a másik hogyan viszonyul hozzám. Ebben a szeretetben is növekednünk kell. Megint vessünk egy pillantást Pál apostolra és az efezusiakra. Hogyan tették mindezt ők? Pál apostollal kapcsolatban egy másik leveléből hadd idézzek, a korintusiakhoz írt leveléből, az első levél 16. fejezetének első versétől. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyik ötök tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami tőle telik, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánlólevéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, eljönnek velem együtt. Miről van itt szó? Tudjuk, hogy abban az időben olykor nagy szárazságok, éhínségek voltak, és egy ilyen hosszan tartó, nehéz helyzet alakult ki Izraelben is, aminek következtében az ott lakók, például a hívő keresztény zsidók is éheztek. És Pál apostol azt mondta, hogy ezen nekünk segítenünk kell. Lehet, hogy valaki Galáciában él, lehet, hogy Hellász, Görögország területénél, teljesen mindegy. Mi egyek vagyunk, egy családhoz tartozunk. És éppen ezért Pál apostol gyűjtést hirdetett a gyülekezetekben, hogy ami nektek fölösleg, azt adjátok át azoknak, akik most szenvednek, nélkülöznek. Hát nem ez a szeretet? Felvállalni egy ilyen hatalmas feladatot, az embereket áldozatra rávenni, Pál apostol szerette a zsidó keresztényeket, az ő testvéreit, az ő honfitársait. Ő nem csak beszélt a szeretetről, hanem cselekedett is. Mit tettek az efezusiak? Itt pedig az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből idézek egy részletet, a 20. fejezet 36. versétől. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak és csókolgatták őt, különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. Sokat tudunk az efezusi gyülekezet életéről. Ez az utolsó pont, ahol Pál apostol és a gyülekezet presbiterei találkoznak egymással. Ez is egy hosszú leírás. Pál apostol elmondja, hogy mi vár rá, és tanácsot ad a gyülekezet vezetőinek, hogy mire figyeljenek oda, hogyan tovább. És amikor Pál befejezi a beszédét, akkor azt látjuk, hogy a presbiterek mind megindultan oda mennek Pál apostolhoz. Te meg fogsz halni, te mondtad. Tudod, hogy mi vár rád? És mi nagyon szerettünk téged, ezt akarjuk kifejezni azáltal, hogy a nyakadba borulunk, csókolgatunk, sírunk, stb. Olyan megindultság ez, mint amilyennel Jézus találkozhatott a meghalt Lázár sírjánál. És ő maga is sírásra fakadt. Tehát az efezusi gyülekezet tagjai, itt a presbiterek, de nyilván mások is, ekkora szeretettel voltak Pál apostol iránt, nyilván a gyülekezetükben is megjelent ez a szeretet. Hát a mai tanítványoknak is növekedniük kell a szeretetben. Itt megint csak számtalan példát tudnék elmondani a gyülekezet életéből. Egyet hadd mondjak el abból az évből, amikor megérkeztem a gyülekezetbe, 2009-ben. Amikor idejöttem, akkor először nagyon idegennek éreztem magam, alig ismertem pár embert. Beültem, de hát nem tudtam kihez fordulni, mindenki idegen volt számomra. Aztán elmentem egy gyülekezeti alkalomra, és úgy éreztem, hogy megérkeztem. Itthon vagyok. És tudják a testvérek, mi volt ez a gyülekezeti alkalom? egy templomi búcsúztató. Ez volt az első alkalom, úgymond, amin részt vettem. Egyik idős presbiterünket búcsúztattuk el. Én őt már csak hírből ismertem. És nem volt semmi különös azon a temetésen. Elhangzott egy igehirdetés, ahogy ilyenkor el szokott hangzani, énekeltünk, imádkoztunk, ahogy azt tenni szoktuk, de amikor véget ért, úgymond, ez a rész, és azt láttam, hogy a gyülekezet tagjai hogyan veszik körül a gyászolót, hogyan vigasztalják, akkor azt éreztem, hogy ebben a gyülekezetben óriási szeretet van. Jézusnak ezek a szavai jutottak eszembe, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Tehát növekedni kell a szeretetben. És ahogyan az igazságban való növekedésnek megvannak az áldásos következményei, ugyanez igaz a szeretetben való növekedésre is. Pál apostol szeretete közelebb hozta egymáshoz a zsidó keresztényeket és a pogány keresztényeket. Az efezusi gyülekezet szeretete által Pál megbékélve és megerősödve folytatta az útját. És az Újpest belsővárosi gyülekezet szeretete által valaki megvigasztalódott. Igazság és szeretet, ha ezekhez ragaszkodunk, akkor növekedni fogunk. Akkor a Krisztushoz való növekedésünk mindenképpen felgyorsul. Nagy hálával és nagy örömmel mondom, hogy gyülekezetünk múltja, amire emlékezünk, az a 150 év és a jövője, egyaránt, ami Urunk kezében van, és ez a legjobb hely, ahol lehet. Legyen ezért is övé a dicsőség most és mindörökké, mi pedig fogadjuk meg az ő útmutatását, ragaszkodjunk az igazsághoz, és növekedjünk a szeretetben. Amen. Most pedig fennállva imádkozzunk.
Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, aki vagy, hogy mennyei atyánk vagy, hogy szerető Urunk, megváltunk Jézus Krisztusban, hogy újjászülő hatalom Szentlélek által, és köszönjük, Urunk, a gyülekezetünknek is a csodáját, hogy Te vagy az elhívó, Te vagy a megtartó. Köszönjük, hogy Te tudsz minket betagolni majd az üdvözültek seregébe is. Hálát adunk, Urunk, a hangzó igékért évről évre. Hálát adunk, Urunk, az újjászületettekért. Hálát adunk, Urunk, hogy annyiszor és annyiféleképpen megmutattad nekünk időről időre, hogy milyen pásztorunk vagy, aki szeretettel, gyöngétséggel, de ugyanakkor igazságoddal, vagy éppen haragoddal is terelgeted a te nyájadat. Köszönjük, Urunk, hogy a tieidből egy sem veszett el ígéreted szerint. Köszönjük, hogy szövetségedet megtartottad. Köszönjük azt, Urunk, hogy adtál pásztorokat, adtál tanítókat, adtál szolgáló testvéreket sok-sok területen. És köszönjük, Urunk, hogyha előre nézünk, akkor is dicsérhetünk téged, hogy te, aki ilyen voltál, ezután is ilyen leszel, hiszen Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. És bízhatunk benned, és te lehetsz a békességünk és reménységünk. Köszönjük, Urunk, a meghallgatott imádságoknak a sokaságát, és köszönjük, Urunk, azt, amikor nem hallgattad meg a mi imáinkat, mert sokkal-sokkal jobb terved volt felőlünk. Köszönjük, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy eléd tárhatjuk kéréseinket bizalommal és hálaadással. Te ismered gyülekezetünknek a szükségeit. Köszönjük, hogy ezután is be tudod azt tölteni. Urunk, mi nem tudjuk, hogy milyen idők jönnek majd, hiszen az is a te pásztori szerető kezedbe van. Készíts fel bennünket mindenre. Köszönjük, hogy legfőképpen veled számolhatunk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a missziónkat is. Hadd lehessünk itt Újpesten világító szövétnek. Egy olyan közösség, ahol Ezután is megérzik a te szeretetedet, ahova jó bejönni, megérkezni, és ahol mindig veled lehet találkozni. Áld meg, kérünk, kicsinyeinket, és te szaporítsd így is a gyülekezetet, és áld meg, kérünk, időseinket is, hogy ők is bizonságok lehessenek megtartó szeretetedről. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük ezt tőled, aki így tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az 590-es számú énekünket énekeljük el.
Békesség. Én is szeretettel köszöntöm egy begyűlteket, egy gondolata az ige hirdetéshez. Hosszú ez a 150 év, és nem is voltunk itt az elején, de nem is tudjuk befogni szerintem, hogy mit is jelent ez. Viszont ahogy hallhattuk az ige hirdetésben, hogy itthon vagyunk, sokan itt nőttek fel ebben a gyülekezetben, itt ide születtünk bele, és volt, aki 2009-ben csatlakozott, volt, aki 20, 40, 60, 80 évesen, de elmondhatjuk azt, hogy ez nem csak egy templom gyülekezeti tagokkal, hanem valóban a otthonunká válhatott, és itthon vagyunk, ide tartozunk, féltve szeretjük, és mindig hálával gondolunk rá, és hogy ide jöhetünk, azt is Istennek köszönhetjük, az övé. Ebből a szempontból is a dicsőség. És akkor elsőként egy előadást hallgathatunk meg, Milisics Máté művelődéstörténész előadásában, aki tavasszal már járt közöttünk, most ennek a összefoglalóját fogjuk meghallgatni.
Áldás békesség, főtiszteleti püspök helyettes úr, Esperes úr, és kedves vendégek, kedves újpestiek, örömmel és hálatért szívvel mondom el gondolataimat, de azt gondolom, hogy nem a tavaszi előadásnak az összefoglalását, az ugye fel lett véve, úgyhogy bárki visszanézheti, szálljon rá annyit, nem azért, mert azt gondolom, hogy az én gondolataim olyan értékesek, hanem az egyházközség múltja olyan értékes, bár természetesen próbáltam úgy, és olyan szempontokat mondani, amely az akkori hosszabb idő, a másfél órát, azokat a lehetőségeket úgy tölti ki, hogy abból a kedves testvérek épülnek. Más lesz a mostani hálaadás, kicsit vizuálisan másfajta, egyetlen egy képet azt sem most szeretném kivetíteni. Tágabbról nézzük ezt a történetet, a gyülekezet megszervezését, és azt a lehetőséget egyáltalán, ahonnét elindulunk, ugye, és most mindenki nézni fog, hogy nem 1873, hanem azt mondani, hogy 10 év, 15 év, nem. Ennél is azért időben sokkal visszamegyek. Legalábbis a magyar reformáció korára nem kell megélni, nem lesz egyháztörténeti előadás, csak egy gondolat erejéig. Ugye végigvettem a budapesti református egyházközségek közül, ugye ha sorrendben állítjuk, akkor ugye hányadik az Újpest belvárosi, nagyon egyszerű leszek, vagy végigmegyek azért a soron, de ugye hatodik, és ugye a legelső az Óbudai Református Egyházközség. Az Óbudai Református Egyházközség persze nem a mai temploma az, amely reformáció korabeli, hanem az ugye a türelmi rendelet időszakában épült. Mégis ugye az az egyetlen egy olyan közösség, amely bizonyíthatóan ugye abban az időben alakult, szerveződött, amikor még európai reformátor erejeink is éltek. És hogy egy vizuális példát is hozzak a reformációra, ami számomra, úgy terveztem, hogy két képet hozok, és azokat ajándékozom is az egyházközségnek, úgy is, hogy aztán majd megtalálják a helyét. Ez nem egy váza, hogy ebből sok van, gondolom, hogy ebből talán így, ebben a formában nincsen. Kezdjük a nehezebbel. Ugye ezt így felmutatom a gyülekezetnek, hogy ez egy labirintus, méghozzá egy, hát majdnem portás, 45 éve elhúgy művésznő, ország Lilinek az alkotása, de azért ugye ebben a rend van. Ugye itt a gyerekek is ugye látják, hogy kisebb-nagyobb körök vannak, geometria, de mégis ugye úgy gondoltam, hogy ugye ez a labirintus jelképezi a nagyvárost. A nagyvárosban, ahol el lehet veszni, ahol ugye nincs meg az a keskeny út, egyből rá kell találni. És úgy gondoltam, hogy a kettőt ugye együtt értelmezzük, felül az Isten báránya, alul a labirintus. És akkor hogy jutunk el a reformációhoz? Számomra is meglepetés volt, mert ezt a pakkot, ugye sok ilyen vászonképen van nekem, ezt egy bő éve csomagoltam. Azóta én ezt nem nyúltam, tudtam, hogy van Isten báránya, meg labirintus. És ugye mi volt a meglepetés, hogy benne volt ugye az evangélium nyitólapja is, méghozzá ugye a Károlyi Biblia, a Vizsai Bibliának a nyitólapja, ezt is adom, aztán azt nem kell már együtt tenni, lehet, hogy máshol találja meg a gyülekezet a helyét. Miért hoztam ezt a példát? Hát azért, mert ugye az evangéliumra találása a reformáció, és ha most így végigmegyünk, és ugye eljutunk a hatodikig, ugye a gyülekezet számban, akkor látni fogjuk, hogy milyen egyházközségek voltak ezen a körön, amely eredetileg a török hódoltság idején még csak egy keskeny fél kör volt, fél holnap nem mondjuk, mert az más jelkép. Ugye Rákospalota óváros, ugye akkor csak Rákospalota, amely ugye ennek az egyházközségnek is az anya gyülekezete. A feljegyzések szerint 1604 ezt a dátumot tartja az egyházközség, majd a Rákospalota óvárosi egyházközség alapítási dátumának. A következő a harmadik, Rákos Csaba. Itt már két évszám van, két évszámhoz szokták a gyülekezet kezdetét, origóját kötni, 1627-1631. Meghagyom a testvéreknek azt, hogy nem sietek egyből az ünnepség hivatalos része után. Akit érdekel, elmondom, hogy mi van a két évszám mögött, de hogy haladjunk az időben, és akkor itt egy nagy választóban, amire eddig beszéltem, ezek, hát ha nem is ugye már 1600-as évek, hogy a klasszikus reformáció kora, de még ellenreformáció, török hódoltság. És aztán, ugye, amit ma Calvin téri egyházközségnek nevezünk, ugye a pesti első egyházközség, amit Báthori Gábor volt ugye az első lelkésze, 1796, és ugye ez a Calvin téri egyházközség, amelynek a temploma 1816 és 1830 között épül. Ugye ez a Calvin tér ugye azért lehet a kedves testvéreknek egy ilyen érdekes, mert sokszor az oszlopos kialakítása miatt ezt a templomot is sokszor hallom, hogy egy kis Calvin tér a kinézete kívülről. Na és minden esetre a Calvin téri egyházközségnek 1859-ben 42 németajkú egyháztag, nem is mindenki református volt, de a reformátusok között olyan tagok voltak, mint Ganz Ábrahám, nem ért aktív hitéletet, de aláírt és pénzzel támogatta az egyházközség ügyét, Dreher Antal vagy Hagemer, ők már azért komolyabb hitéletet értek. Na mindesetre megalakult a németajkú református egyházközség, és itt már szó volt ugye a belgyógyász fordítón keresztül a Bethesda kórházról, és ez számunkra azért lesz érdekes, mert ugye a németajkú egyházközség 1859-ben alakult, viszont a temploma ugyanabban az évben épült, mint ez a templom, 1878-ban, pár hónappal hamarabb történt a felszentelése. Azt még ugye oda közel volt török pál püspök eljött, ide csak az esperes. Ez most érdekes, néha Újpest már messzinek tűnik, de ez nem kritika, csak a egyháztörténeti helyzet. És a lényeg viszont, ami épüljenek a testvérek, hogy a németajkú egyházközség, ahogy szokták mondani, a belmisszió szempontjából kovász volt. Olyan kezdeményezések indultak el, vasárnapi iskola, KIE, Kékkereszt mozgalom, amely, hogy mondjam, mai napig is a magyarországi református egyház lelkiségét meghatározza, valamikor erősebben, valamikor gyengébben, megint itt az urasztalánál erről most nem kívánok nyilatkozni, de a lényeg, hogy elindult egy egyházközség, aki viszont elsőnek nem templomépítésbe fogott, hanem a Bethesda kórházat szervezte meg 1866-ban. És ugye ehhez képest, ugye Újpesten, a történetet ugye tavasszal elmeséltem, a lényeg az, hogy az iskola, a helyi iskola az, amely az első istentiszteleteknek 1873. november, hogy még időben vagyunk az ünneplésnek, mert az első istentiszteletek azok még igazából, ha pont ünnepelni akarjuk, azt majd novemberben érdemes, amikor igazából már nem csak összegyűjtötték a újpesten érő reformátusokat, hanem elindult a Rákospalota óvárosi, akkor még Rákospalotai gyülekezet szervezésében az itteni hitélet. És ehhez képest ugye a templom építés jóval gyorsabb volt, mint a németajkú templom építés, hisz a gyülekezet szervezéshez képest 5 év, 1878, és hagyj puskázz a saját kézzel, akkor hagyj mondjak egy, hogy mikor is kezdődött, áprilisában, de én azért szeretek precíz lenni, és azt mondja, igen, az alapkő letétele ennek a templomnak 1878. április 23-án történt, viszont ugye a felszentelés 1878. szeptember 29-én Sípos Pál esperes volt, aki ezt a templomot felszentelte. És ugye azért nem jubileuma van, hisz a 145 éves évforduló nem jubileum, de azért a templomról is érdemes hálát adni, pláne azért a kedves testvéreknek, mert akkor itt viszont még jobbak a számarányok. Ezt úgy gondoltam itt az Úr asztalán is, hogy nem úgy kell büszkének lenni az emberek a saját gyülekezet múltja, vagy a másik, mondjuk egy fiatalabb gyülekezet, akár itt a környéken, mondjuk egy lakótelepi gyülekezet, hát az frissebb, akkor akinek múltja van, az úgy idézőben verheti a meret, nem erről van szó, de azért jó tudni azt, hogy ha sorrendbe állítjuk akár a gyülekezet múltját, akár a templomát, a budapesti templomok között, akkor még jobb ugye a helyzet, mert Óbuda és a német, Óbuda Kálvintél és a németajkú egyházközség temploma, ugye három templomot mondtam, amelyek ugye régebbiek a felszentelés szempontjából, a németajkú mondom csak pár hónap, hogy így a negyedik legrégebbi budapesti templom, de hogyha beteszünk egy plusz feltételt, hogy mely templom egy folyamatosan használ református hitéletre az ott gyülekezet, akkor viszont már a harmadik, hisz a németajkú templomot, talán ezt is tudják a kedves testvére, ugye 44-45-ben bombatalálat érte, nem volt olyan súlyos, csak hát az, hogy valami németajkú azt jelentette, hogy hagyták ázni, hagyták tönkre menni, bútorzat is ugye a befolyó csapadék miatt, ami padok, meg minden, ami kell, lehetett tönkrement, és utána a Magyar Televízió használta azt az épületet, a templom épületet egészen 2002-ig, és akkor lett újra szentelve. Vagyis, hogyha folyamatos használatról beszélünk, akkor ez a templom a harmadik legrégebb óta használt budapesti templom. Hát ilyen legekkel azt gondoltam, hogy picit úgy azért a gyülekezet identitását erősítem, már itt nem a büszkeségét, csak az öregebb el lehet úgy helyezni, hogy hol is vagyunk. És akkor még egy dolgot, akkor most már kérnem azt a egyetlen egy fényképet vetítsük ki. Igen, ugye Mádi Lajosról van szó, az ő portréját mindenki jól látja, sokszor a nagy gyülekezeti teremben. De számomra, ahogy ugye jelképes volt, hogy a két kép között, amikor most kicsomagoltam itt már a padoknál, akkor közte volt a evangéliumnak a nyitólapja. Ugyanúgy érdekes dolog, hogy ha valaki megnézi az irattárat, a legrégebbi, én találtam, lehet, hogy valahol egy másik szekrénybe elrejtve még van, de a legrégebbi általam ismert itteni presbiteri jegyzőkönyv 1917-ben indul, de méghozzá 1917. október 31-i ünnepségnek, ugye nem azt írják le, mint általában a presbiteri jegyzőkönyv, hogy nem tudom, megjavítottuk a kerítést, meg bérbeadtuk azt a kis helységet nagyjából. A presbiteri jegyzőkönyvek fele az a presbitérium ilyenekről vitatkozik, hogy akkor most vegyünk-e festéket, vagy nem. Nagyon szeretem a presbiteri jegyzőkönyveket, de ennél azért nagyobb, ezt mutatom, de mégis ennél nagyobb élmény volt, hogy a díszközgyűlésnek a szövegét, az ünnepi beszédet, sajnos nem az imádságot, azt közölte ez, aki leírta az ünnepségről való megemlékezést. Mégis nem még fogok elmélyedni a főgondnoknak a beszédébe, Kádár Jenőnek hívták, aki az ünnepi beszédet mondta a reformáció 400-es évfordulóján, hanem az elejére hívom fel a figyelmet, aki ott volt tavasszal az előadásomon, ugye elmeséltem Mádi Lajos életét, aki 1848-ban született, és 1919. január 1-én hajnalban, ugye szilveszter és új év hajnalán hunyt el, és hát ugye ennek a gyülekezetnek szervező, templomépítő lelkésze majd ugye a Pest környéki egyházmegyének 10 éven át esperese is volt, de hát élete végén az utolsó pár évet ugye nagyon sok betegség tette nehézé emberpróbálója, de úgy tűnik, hogy nem hitpróbálója számára. A jegyzőkönyv annyit ír, hogy a gyülekezet éneke után, ahogy most is ugye én ide léphettem, ugye Mádi Lajos ugye Istennek adott hálát a reformációért, hogy az reformáció emberei véghez vihették és megtisztították a keresztény vallás, most nem olvasom fel a jegyzőkönyvet, de a lényeg, hogy erről az emberről, akiről nagyon sok mindent azért tudhatunk, hogy nem csak az egyházközségért tett, hanem Újpestért és az újpesti oktatásért. És nem megyek tovább a jegyzőkönyvben, egy kevés az időm, de hogy mégis legyen értelme annak, amit előbb felolvastam, mert most az, hogy most itt felolvastam, az, hogy mely egyházközségeket szervezték meg hamarabb, mit adott az Úristen, hogy valahol hogy azok a gyökerek még vastagabbak, ez talán kevésbé mondhat az itteniek, persze örülnek a hatodik helynek, meg a negyedik helynek talán, remélem, de inkább egy más dologra hívom fel a kedves testvérek figyelmét. A kálvintéri gyülekezet, akkor még a szénatéri, amikor ez volt, annak az első lelkésze, meg 1814-től püspöke, úgy hívták, hogy Bátori Gábor, ő volt az, aki az első olyan teljes egyházközségre, bocsánat, egyházkerületre kiterjedő vizitációt végezte, hogy minden évben az egyházmegyéket végiglátogat van, felírták, ugye a kerület egy generális, ugye a kanonika vizitációnál nagyobb jelentést tenni, és ugye ebből nagyon sok adatot ismerünk. Például azt, hogy ugye Óbudán, az Óbudai Egyházközség gyülekezetnek a 1810-es években, 14-ben kezdődött ez a püspöki út, és aztán majdnem egy évtizedig tartott, de azt lehet mondani, hogy 200 évvel ezelőtt a presbitérium, az óbudai presbitérium tagjainak a nagy többsége annyira analfabéta volt, hogy a nevét se tudta leírni. És akkor itt jön Mádi Lajos szerepe, mert ugye ezt ugye a tavaszi előadáson is feltettem magamnak, és maga úgymond a gyülekezetnek is azt a kérdés, hogy miért volt az, hogy ide érkezik egy gyülekezet szervező ember, és azt tartja ugyanúgy hivatásának és fontosnak, hogy közösségi állami iskolát szervezzen. És hát ott kezdődik a kulcs, hogy hogy várjuk el, ugye ahogy a egyházi iskoláknál mindig is a reformáció óta, hogy várjuk el, hogy az emberek kézbe vegyék a Szentírást, hogyha ugye olvasni se tudnak, és ugye ilyen szempontból tudom részletezni azért a évszázadokat, hogy sokszor ugye azt mondjuk, hogy hát milyen fantasztikus, hogy a reformáció az emberek kezébe adta a Szentírást. Hát ez így lehet, kezébe adta, csak éppen ha nem tudták elolvasni, akkor ugye kellett a lelkipásztor, aki magyaráz. Minden esetre nagyon sokat változott a 19. század végére az itteni munkásság helyzete is, hogy tényleg a községi iskolák megszerveződött, és ennek ugye első nem csak hit oktatója, hanem általános tantárgyakat is tanított, és aztán a gimnáziumnak is, ugye a mai Könyves Kálmán gimnáziumnak is egyik fő szervezője volt Mádi Lajos, és pont ez a szemlélet volt mögötte, hogy hát úgy fogják tudni olvasni és értelmezni az emberek a Szentírást, ha egyáltalán tudnak olvasni is. Ugye ilyen szempontból volt az, amit a német ajkú egyházközséghez köthetően, ugye a belmisszió elkezd, hogy nem csak hétről hétre meghallgatjuk itt a szószéken az igehirdetést, hanem az emberek úgy tudjanak aktív hitéletet élni, hogy az élő igével napi szinten találkozik. És ugye ennek a következménye aztán a újra és újra az ébredések, amelyek például ugye itt hallhattuk, ugye a két világháború között is már ugye megvolt a magvetés, és aztán a második világháború után megtörtént. És akkor azért a kedves testvérek figyelmét felhívom egy belső lelki indítatásra. Ugye én itt 2004-ben jártam először, visszakerestem, ez egy most egy pár hete készített kép erről a festmény, de visszakerestem a 2004-es felvételemet is erről a képről. Már akkor is a fő sérülések megvoltak. Vagy aki ugye itt töltötte a gyülekezetnél a legtöbb, hogy mondjam, évét, akkor elmondja, ez mikor sérült, meg van egy tippem, hogy amikor a gyülekezeti ház ugye épült, és akkor jól kellett vinni. Én teszek egy, nem vagyok egy Széchenyi, se anyagilag, se szellemileg, de azért reformátusként van benne indítatás, egy felajánlást, hogy ennek a képnek, ahogy nézzük meg a kerete, ugye milyen erőteljesen sérült, főleg a felső rész. Én azt gondolom, hogy Mádi Lajos az, aki 175 éve született idén, hát méltatlan az, hogy ez így néz ki meg, hát az elég hullámos a vászon is. Ennek a kép helyreállításának, az összegének a felét vállalom, a másik felét, ha az egyházközség kigazdálkodja, akkor megtörténik. Én ennyit tudok ezügyben, így ránéztem, és úgy gondolom, hogy ha valahogy a múltra mint értékre tekintünk, akkor a gyülekezet szervező, templomépítő lelkésznek az örökségét érdemes őrizni. Még egy utolsó gondolat, azt elmondhatom? Ugye ez a kép 1926-ban készült, akkor készítette a gyülekezet, egy olyan időszakban, ugye, amikor a Mádi Lajos fia már beiktatott lelkészként, ugye átvette a szolgálatot, volt egy köztes időszak, Mádi Gyula, dr. Mádi Gyula, és nagyobb kiadásai voltak a egyházközségnek, pótoltak két harangot. Ha jött kérés más egyházközségektől, akkor azt mondták a presbitérium, hogy felajánlanak egy összeget, de újabb gyűjtés már nem hirdetnek a gyülekezeti tagok között. De ilyen volt például a soproni református templom építése, ugye benne a presbiteri jegyzőkönyv, most fejből nem tudom, hogy hány, ugye pengő és korona váltás volt, vagy korona éppen ugye kiment a forgalomba, és pengő volt, hogy most fejből ezt nem tudom, hogy mennyit ajánlott az egyházközség, de így érdemes az ország nyugati pontján lévő soproni református templomra is ránézni, hogy azt is támogatta a gyülekezet, pedig ugye háború után időszakban voltunk, és 26-ban nem csak két harang készült, hanem ezt a festményt is a gyülekezet elkészítette. Voltak nagyobb tervek, hogy nem csak két harang, meg festmény, ezt már mutattam a tavaszi előadáson, most elhoztam a magát az újságot, itt hagyom az urasztára, meg lehet nézni, ugye egy hatalmas méretű bérpalota, templom, bérházak, minden lefornál. Most nem, ezt nem adta az Úristen, hogy ez megvalósuljon. Helyet terepnyébredést adott, úgyhogy annak kell hálát adni, ami megtörtént, a 150 év sok ajándékának, de a lényeg, és ebben zárom, hogy a két kép között legyen ott az evangélium. Az emberek szívében is ezt lehessen továbbadni. Ezt kívánom a gyülekezetnek, amíg ugye itt a Földön érnek keresztények, az evangélium hirdettetik, és itt Újpesten is, hogy mindig hálater szívvel nyíljon ki mindenki felé az evangélium. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen az előadást! Köszönjük szépen a három képet is! És akkor én javaslom majd a 2023. novemberi presbiteri gyűlésnek a jegyzőkönyvét tanulmányozni, amelyben akkor majd döntünk a kivetített képnek a sorsáról, ezt meg tudom ígérni. Most pedig akkor a énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Amíg az énekkar felvonul, addig mondanék három apróságot, meg nem apróságot. Az egyik az, hogy most nem csak az énekkar fog énekelni, hanem két hangszeres testvér is fog velünk közreműködni. Egyikőjük Erdélyi László zongoraművész testvérünk, aki a gyönyörű Angster orgonán fog játszani. A másik pedig Gertner Elemér Leendő kürtművész testvérünk, aki jelenleg a Fasori Julianna iskola 7. B-osztályos diákja. És a kivetítő testvér, megkérem, hogy legyen kedves kivetíteni az énekünk refrényét, ami pedig a gyülekezeti tagoknak a segítséget fogjuk kérni. Amikor majd először elhangzik a refrén, akkor tessenek fülelni, tessenek meghallgatni, és amikor már másodszor hangzik el a refrén, akkor tessenek belépni velünk együtt, hogy együtt adjunk hálát énekben is, hogy az Úristen ilyen nagy csodát tett velünk itt Újpesten, hogy van népe itt Újpesten, élő hívő emberek.
Yeah.
Most pedig szeretném megkérni Somogyi Pétert, a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzőjét, hogy köszöntse a gyülekezetet, illetve szeretném elmondani, hogy külön öröm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hiszen ő teológus korában itt volt feleségével ifjúvezető, és így aktív részese volt el a 150 éves évünk tartománynak, úgyhogy szeretnélek megkérni, hogy akkor gyere ide, és mondd el a köszöntést.
Valóban hálás a szívem, és köszönöm ezt a bevezetőt is, hogy azt elmondhatom alázattal, de nagy örömmel, hogy hazajövök ide mindig egy kicsit. És természetesen ennél most több, amit én hozok, hiszen a Dunamelléki Egyházkerület elnökségének, Balogh Zoltán püspök úrnak és Veres Sándor főgondnok úrnak a köszöntését hozom, nem formálisan, hanem valóban szív szerint, hiszen több mint 300 gyülekezet lehet van valamilyen értelemben a látó körükben, a körünkben, és nagyon jó megélni és megvallani azt, hogy egy-egy gyülekezet milyen hosszú időn át az evangélium hirdetésének eszközévé vált, így ez a gyülekezet is már 150 éve. Én egy hiatalabb gyülekezetből jövök, úgyhogy mindenképpen fölnézek a gyülekezetre. 115 éves a mi gyülekezetünk, a Fasori gyülekezet, de örülök annak, hogy itt lehetek, és itt lehettem valóban. És az öröm tényleg személyes és belső, és hagyd tegyem ezt ide mellé, hogy olyan gyülekezetet ismerhettem meg akkor, és abban a hitben vagyok, hogy most is ilyen, hiszen ezt élem meg, ezt tapasztalom, amelyik nyitott volt, befogadó és támogató gyülekezet, ahol az ige és az imádság mindig középpontban volt, ahogyan az első gyülekezetben, és az a szeretet is, amivel valóban itt találkoztam, az kizendült innen. És nagyon fontosnak tartom ezt elmondani, hogy egy gyülekezetnek igazán az a legnagyobb küldetése, hogy az az evangélium, amely megújítja a szíveket, az kizendül innen, tovább ér innen. Sokan indulhattak innen, és sokan érkezhettek olyan szolgálatokba, ahol valóban az evangéliumot adják tovább, úgyhogy nagyon hálás ezért a szívünk és a szívem, hogy ennek én is részese lehettem, és azt is kérem szeretettel, hogy ez a 150 év kötelezzen el bennünket arra, hogy figyeljünk a többire is, másokra is, a kívüllévőkre is, és amit mi tudunk tenni, amivel mi tudunk hozzájárulni. Akár az egyházmegyénk, akár a kerületünk, akár az egész református egyház szolgálataért, azt ne feledjük el megtenni imádságban, szolgálatban és a magunk helyén. Úgyhogy ennek az erejével, örömével kívánom, hogy folytatódjon a gyülekezet, és hát mi biztosan nem nagyon hallottuk a következő 150 év végén, de legyenek, akik majd ebben a gyülekezetben is, ha Istennek ez kedves, és még nem jön el Jézus Krisztus azért, hogy újjáteremtse a világot, legyen itt evangélium hirdetés. Kívánom, hogy ennek az örömében legyünk. És egy igét hagy idézzek fel a Cselekedetek könyvéből, ahogyan olvassuk ezt a 4. fejezetben. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak. Hát ezt kívánom, hogy az egy szív, egy lélek, és ez az Istenhez kiáltó lelkület töltse be a szívünket továbbra is.
Igen, köszönjük szépen a kedves szavakat, és kérni szeretném Szloboda Jóskát, Józsefet, bocsánat. Igen, mert nekünk Jóska, mert ő is itt nőtt fel a gyülekezetben. Az IFI-nek a tagja volt, sőt, hát feleségedet is itt ismerted meg, és azóta is együtt vagytok házasságban. Ő ugye a Budapest Északi Református Egyházmegyének a esperese, és így tényleg külön öröm, hogy te is elfogadtad a meghívásunkat, és egy köszöntőt is mondasz. Kérlek, hogy akkor gyere te is.
Ez azóta sem működik. Amikor Magisztrát úr meghívott, akkor végig gondoltam, hogy majdnem a gyülekezet történetének a felét ítéltem le ebben a gyülekezetben. És minden esemény ide köt engem ehhez a gyülekezethez. Itt kereszteltek, itt konfirmáltam, itt kötöttem házasságot, gyerekeim közül is jó néhányat itt kereszteltek, innen indultam el a lelkészi pályára, és most itt vagyok, és emlékezni kéne. Arcok jönnek elém, akik itt voltak ebben az időszakban, akik meghatározták az én életemet is, meg ennek a gyülekezetnek az arculatát ebben a több mint 6 évtizedben, amit itt élhettem. Először fölnézek oda, ahol most Móré Tamás ül, és egy fehér bajszus idős bácsira emlékszem, aki meghatározó volt a karakterében, a bajszában és az orgona játékában. Itt szolgált, és itt volt a gyülekezetben. Laci bácsi, ma már csak kevesen emlékszünk rá, akik itt vagyunk ebben a közösségben. Aztán előjönnek arcok, akik a gyülekezetetnek az életét, legalábbis az én látásom szerint meghatározták. Tárci Ferenc, Mikó László, a két Bárdi család, Kapcsos Jóska, Nerada Mátyás, és bocsánat, ha kihagyok valakit, de annyi név és annyi arc van előttem, akikkel hol vetekedve, hol nevetve, hol csak fütyülve hallottam a hangot. Meghatároz Móré Éli néni, akinek a gyerekisten tiszteleteire mai napig is emlékszem. És föl tudom idézni, ha nem is az összeset, de nagyon sokat, amit elmondott. És a férje, aki az énekkart vezette, és az itt elhangzott két éneket, annyiszor vezényelte ott abba a sarokba az énekkarnak, és énekeltük együtt a gyülekezeti terembe. Emlékszem rájuk, akik formáltak, alakítottak, akik a gyülekezet meghatározó személyiségei voltak. De emlékezzünk meg a lelki pásztorokra is, akik itt szolgáltak eddig ebben a gyülekezetben. Az előbb említett Mádi Lajos, aztán utána Mádi Gyula, Zsengelér József, és a legutóbb nyugdíjba vonult Loránd Gáborra, akik itt formálták szintén, és meghatározták ezt a gyülekezetet. És megadták ennek a gyülekezetnek az arculatát, ahogy élt és létezett ez a gyülekezet. És kicsit előre is nézzünk, ne csak a múltba. Amikor azt hangzik el, hogy még legyen sok idő, hogy én elnézek itt a gyülekezetben, nem kell aggódni. Hiszen látom a harmadik, sőt már a negyedik generációt. Megint csak azért, mert öreg vagyok. Igaz, Tibor? És látom már a negyedik generációt is, aki itt szaladgál és itt van ebben a gyülekezetben. Tehát a jövőt az Úristen elkészítette, megformálta, és adja, hogy ez a gyülekezet, megint csak Mátéra nézve, folyamatosan tudjon szolgálni. Az Úristenen nem múlik, mert ő elkészítette, a gyülekezeten múlik, hogy ami az ige hirdetésben elhangzott, hogy azt valóban azt a két lábat megélje, valósággá váltsa, mondhatni pestiesen apró pénzre váltsa a hétköznapokban. Én ehhez kívánom az Úristen áldását, Jézusnak a kegyelmét, és annak a Szentléleknek a vezetését, amely eddig is, és hiszem, hogy ezután is meg fogja tartani ezt a gyülekezetet. Isten áldjon bennünket!
Köszönjük szépen Esperes úr kedves szavait is, és most egy videó fog levetítésre kerülni. Van egy amerikai testvérgyülekezetünk, a Creekside-i testvérgyülekezet, és ők küldtek egy rövid köszöntőt.
Boldog 150 évfordulót. Happy 150th anniversary. Not sure I said that right, but greetings from Creekside Community Church, you all. So grateful for you and grateful for this celebration. God has been good to you, and obviously we're just really excited for you.
My name is Mike. I've not had the chance to meet you in person yet, but I get to serve as one of the pastors here at Creekside. And let me extend my own congratulations, 150 years of God's faithfulness. It has been our honor to partner with you for 25 of those years, to know you and to love you, and we are very excited for many more years to come of a fruitful partnership.
So see you in a few weeks. The folks there have graciously invited me back to speak, so I'll see you in October. Again, like Mike said, looking forward to many more years of getting to serve alongside of you, and just so grateful for your ministry to me and to us, and be celebrating with you today as you celebrate 150 years again of God's faithfulness and grace to you. Thanks, brothers.
Congratulations.
Nekik is köszönjük a köszöntést, és köszönjük a többi testvérgyülekezetünknek is, akik például jelenlétükkel is megtiszteltek bennünket, vagy bármilyen módon itt vannak közöttünk. Zárásként egy verset fogunk meghallgatni, Királyné Kati néni és Nerada Magdi néni fogják itt előadni.
Uram, köszönöm, hogy kiválasztottál, köszönöm, hogy szolgálhatok, köszönöm, hogy dicsérhetlek most is, Turmezei Erzsébet versével, melynek címe, szóljon az ének, zengjen a hála. Évek suhannak, századok szállnak, tova tűnt tegnap üzen a mának. Előttünk jártak, rét célhoz értek, hitvalló ősök emléke ébred. Emléke annyi régi csodának, s dicséret zendül, és hála árad.
Mert felidézni és számba venni ezen a földön nem tudja senki, annyi év alatt mit végzett itt len, e szent hajlékban az élő Isten. Kegyelem árja hány szívbe áradt, új erőt hányszor lelt itt a fáradt, hányszor törölt le kezek könnyeket, hányan nyertek új, boldog életet, bűnbocsánatot és békességet.
Földi feljegyzés annyi elégett, de Isten égi statisztikája századok minden viharát állja. Ő nem felejti, ő számon tartja, kinek volt-e ház reménység partja, kinek otthona szent menedéke. Krisztus szavából árad a béke. Ő maga szólt itt, ő maga járt itt, lelkével ő tett annyi csodát itt. Ma sincs új élet, béke csak nála, szóljon az ének, zengjen a hála. Hisz ma is itt jár, hogy megsegítsen, te háromságos, egy örök Isten. Ezért a házga házért is áldunk, s új csodák felé indul a lábunk.
Ezt a verset én már tavasszal megkerestem, amikor elkezdődött az ünnepre való készülődés, és már akkor mutattam a tiszteletes úrnak, hogy ennek a versnek el kellene hangzani majd az ünnepségen. És azért vállaltuk ketten, mert mind a ketten erre az versre gondoltunk, Turmezei Erzsébetnek erre a gyönyörű versére, ami a templomunkról szól. Rólunk szól. És ha valakit érdekel, majd kaphat belőle egy példányt, mert annyira szép ez a vers, hogy mi benne vagyunk itt ebben a versben. Én 66 éve vagyok ennek a gyülekezetnek a tagja. A kisebbik unokám még olyan 6-7 éves lehetett, amikor megkérdezte, hogy Mama, ti miért jártok olyan sokat a templomba? És azt tudtam neki mondani, azért, mert nekünk ez a lelki otthonunk. Olyan, mint a Tél utca 70, a testi otthonunk, ez a templom, ami lelki otthonunk. És azóta is olyan öröm van bennem, hogy én ennek a gyülekezetnek 66 éve tagja lehetek, és a megtérésemet, a gyerekkori megtérésemet, amit egy gyermektáborban döntöttem el, hogy én az Úr Jézus gyermeke szeretnék lenni, azt itt erősítette meg az Isten egy énekkel, amit akkor az énekkar énekelt ott fönt a karzaton, hogy Jézus csodás kegyelme minden bűnömnél nagyobb. Mióta őt megtaláltam, én olyan boldog vagyok. És ez az ének volt az, ami arra indított, hogy én is az énekkar tagja szeretnék lenni, és a Móri Misi bácsi fel is vett engem az altba. Úgyhogy 30-valahány évig az újpesti énekkarban énekeltem altban. És áldom az Istent azért, hogy szolgálhattam. Isten áldjon bennünket.
Köszönjük szépen a verset és a gondolatokat. Néhány hirdetés. Az ének és az áldás után a lelki pásztorokkal ugyanúgy, ahogy bevonultunk, ki is fogunk vonulni. És lesz egy közös fényképezés a templom előtt. A másik hirdetés az, hogy szeretettel várunk mindenkit a gyülekezeti teremben egy állófogadásos ebédre, akár kívülről, akár innen a oldalajtóról is be lehet venni, és mindent el kell fogyasztani. És akkor a záró énekünk a 90. Zsoltárnak az első és a 9. verse lesz, ezt fennállva énekeljük.
Amen.
fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.